11. Az üldözés. Margaret összerezzent.
Mi az? Kérdezte Abigail.
Már megint az a furcsa érzés, hunyta be a szemét a lány.
És még, meséld el,
kérte Abigail. Margaretnek egy hónapja naponta egyszer vagy kétszer különös érzése támadt. Néha kissé megborzongott, máskor vibrálást töltötte be az egész testét. Nem volt sem fájdalmas, sem félelmetes, csak szokatlan.
Közelebb jött, mondta a lány.
Jött közelebb.
Az, ami miatt így érzem magam.
Margaret felállt és odament az ablakhoz. A hajó tatjában a kormánymű fölött kaptak szállást. Nem volt túl nagy hely, egyel vagy kettővel a kapitány kajutja alatt helyezkedett el, de igazi megkönnyebbülést jelentett aprócska első kabinjuk után. A két ágy fejét az ablakhoz tolták, közöttük kis asztalka, a lábuknál pedig dívány helyezkedett el. Az ennivalót csöndes férfiak szolgálták fel, akik még a legjelentéktelenebb társalgásba sem voltak hajlandóak bekapcsolódni. Ha az időjárás engedte, naponta kétszer felvitték őket a fedélzetre, ahol megmozgathatták a lábukat és napozhattak egy kicsit. Odakin egyre melegebb lett. Margaret ezt különösnek találta, mivel közeledett a tél, a legénységet viszont láthatólag nem foglalkoztatta az enyhe időjárás. Azon kívül hosszabbodtak a nappalok. Margaret ezt szóvá is tette, a barátnőjét viszont egyáltalán nem érdekelte a téma. Margaret felállt az ágyára, és kinyitotta az ablakot. Ha kidugta a fejét, láthatta a hatalmas kormány lapátot és a körülötte örvénylő vizet. Nagyon örült, hogy szellőztethettek a kajütben azok után, hogy annyi időt töltöttek a kisebb hajó füllet rakterében. Gyakran töprengett, vajon mi lehet a kevésbé szerencsés foglyokkal, akik, bár saját pricsük volt, csak kevés friss levegőhöz és fényhez juthatnak. Nyílt az ajtó, és egy ismerős arc jelent meg. Arjuna Svadijan meghajolta maga különös módján, két kezét összetette, és ujjai hegyét az arca elé emelte.
Remélem, jól érzik magukat, mondta.
A lányok most már megtanulták, hogy ezt a mondatot hivatalos üdvözlésnek szánta. A férfi nap mint nap meglátogatta a lányokat, és látszólag céltalan csevegésbe kezdett velük. Semmi fenyegető nem volt a viselkedésében vagy a megjelenésében. A középmagas, gondosan nyírt szakálú férfi drága anyagból készült, ám egyszerű szabású ruhát viselt. Úgy nézett ki, mint egy jól menő üzletember. A királyságban járva, akár egy Kesh valamely távoli kikötőjéből érkezett kereskedőnek is elment volna. Kezdetben a társalgást üdítő változatosságnak érezték a percek egyformaságában. A kabinjuk ugyan sokkal kényelmesebb volt, mint korábbi szállásuk, de attól még börtöncella maradt. Ezután a lányok egy darabig megpróbáltak gondot okozni, semmit mondó válaszokat adtak a kérdéseire, vagy szándékos ellentmondásba keveredtek saját magukkal. A férfi mindvégig közömbösnek tűnt, egyszerűen csak meghallgatta, amit meséltek. Olykor-olykor egy másik idegen is elkísérte őt, az a férfi, akivel az első nap találkoztak. De ő nemigen szólt semmit. Időnként lejegyzett valamit a magával hozott pergamenre, többnyire azonban csak figyelt.
Ma arra fogom kérni önt, hogy meséljen még egy kicsit a nagybátyjáról, erről az Aruta hercegről, mondta Arjuna.
Minek? Talán, hogy jobban felkészülhessenek ellene a háborúra? A férfi nem látszott bosszusnak, de nem is mutatta, hogy mulattatta volna a vád.
Ilyen hatalmas tengeren keresztül kissé nehézkes a hadviselés, jegyezte meg.
Több hozzáfűzni valója nem volt a lány kérdéséhez, ezért így folytatta.
Ön is jól ismeri Aruta herceget?
Nem igazán, felelte Margaret. Bár Arjuna sosem mutatta ki érzéseit a lányok előtt, Margaretnek most mégis az a benyomása támadt, talán amiatt, ahogyan kissé előre hajolt, hogy a férfi örült a válasznak.
De azért találkozott vele, ugye?
Még kislánykoromban.
És mi a helyzet önnel? Fordult Arjuna most Abigailhez. Ön találkozott már Aruta herceggel?
Apám soha nem vitt magával az udvarba, rázta a fejét Abigail. Arjuna idegen nyelven odasúgott valamit Szágyinak, a kis ember pedig feljegyezte a táblájára. A kérdezősködés folytatódott. A kérdések látszólag egyáltalán nem kapcsolódtak korábbi beszélgetéseikhez. Lassan végére járt a délelőtt. A lányok unták az egészet, elfáradtak és csalódottak voltak, Arjuna azonban soha nem fáradt bele a tudakozódásba. Délben hoztak valami ennivalót, a férfi azonban nem evett, csak lassított a tempon, hogy a lányok elfogyaszthassák a kétszer sültből, szárított húsból, asszalt gyümölcsökből és egy kupa borból álló egyszerű ebédet. Akkor megtanulták, hogy mindent tegyenek meg, amit kapnak, amikor Abigail egy napon hozzá sem ért az ételhez. Két csöndes férfi látogatta meg. Az egyikük lefogta, a másik pedig a lány szájába tömte a falatokat. Arjuna csak annyit mondott, nem hagyhatjuk, hogy legyengüljön és megbetegedjen. Ebéd után kimentette magát, és a lányok hallották, hogy belép a mellettük nyíló kajutbe. Margaret, mint mindig, amikor a férfi átment a szomszédba, oda sietett a válaszfalhoz, és hallgatózni próbált. Oda át titokzatos utas lakott, akivel a kihallgató időről időre tanácskozott, Arjunán kívül azonban soha senki nem tette be a lábát a szobájába. Margaret egyszer odáig merészkedett, hogy megkérdezte, ki lakik oda át, Arjuna azonban, mintha nem is hallotta volna, saját kérdést tett fel a válaszadás helyett. A lány halk mormolást hallott, de egyetlen szót sem értett belőle. Ekkor Margaret ismét megérezte a furcsa bizsergést, ezúttal erősebben, mint valaha. Ugyanebben a pillanatban a szomszédos fülkében valaki riadtan felemelte a hangját, és hátrafelé tartó lábdobogás hallatszott. A jobboldali kis ablakon kinézve Margaret egy csúkjás alakot látott kihajolni a szomszédos ablakon. Az illető a hajó mögé mutatva előre nyújtotta a karját.
Secsa! Janis Sok Svadijan!
Jelentette ki. Margaret elsápadt és tágra nyílt szemmel húzódott vissza. Mi történt? Suttogta Abigail, megpillantva barátnője arckifejezését. Margaret megragadta és szorongatni kezdte a másik lány kezét.
Láttam a szomszédunkat. Ő az a valami. Kidugta a kezét. Zöld pikkelyek borították.
Abigail szeme elkerekedett, és könnyek gyülekeztek benne.
Ha megint bőgni kezdesz, óriási pofont kapsz tőlem. Hogy legyen végre valami okod a sírásra,
figyelmeztette Margaret.
De úgy félek, Margaret,
felelte remegő hangon Abigail.
Azt hiszed, én tán nem?
Kérdezte a másik lány.
Viszont nem engedhetjük, hogy ezt ők is tudják.
Megpróbálom,
ígérte az udvarhölgy.
De van még valami.
Micsoda?
Követnek bennünket. Abigail szeme ismét elkerekedett, és elrablások óta most először látszott bizakodónak.
Honnan tudod, ki lehet az?
Az a valami. A szomszéd szobában megérezte azt a borzongást, ami az utóbbi időben minden nap rám tör, és aggódik, hogy valaki utolér bennünket.
Hát ezt mondta.
Csak a hangsúlyát hallottam, azt, ahogy nagyon nem örült. És végre rájöttem, mi okozza azt a bizsergető érzést.
Mi?
Tudom, ki követ bennünket.
Ki az?
Anthony.
Anthony?
Kérdezett visszacsalódottan Abigail.
Ugyan már? Hát nincs egyedül, abban biztos lehetsz. Alig, hanem valamiféle varázslatát érzem meg mindig. Csak az a különös, hogy én érzem, te pedig nem.
Töprengett.
Hát, ki értheti a mágiát? Vont vállat a másik lány. Mit gondolsz? Keresztül tudnád préselni magadat azon az ablakon?
Abigail felnézett, és azt mondta.
Talán igen, feltéve, hogy nincs rajtam ez a ruha.
Akkor majd levetjük, bolintott Margaret.
Mire gondolsz?
Azt tervezem, hogy abban a pillanatban, amint meglátok mögöttünk egy hajót, elszököm innen.
Jó úszó vagy?
Abigail a fejét rázta, és láthatólag nem mert válaszolni.
Tudsz egyáltalán úszni? Kérdezte Margaret hitetlenül.
Elevickélek valahogy, ha nem túl nagyok a hullámok.
Egész életében a tengerparton élt és elevickél valahogy,
ingatta a fejét Margaret, majd szigorúan a barátnőjére nézett.
Akárhogyan is, de úszni fogsz, én meg majd segítek, ha muszáj. Ha egy hajó jön mögöttünk, akkor különben sem kell túl sokáig a vízben maradnunk.
De mi lesz, ha nem vesznek észre bennünket?
Emiatt ráérünk akkor aggódni,
hangzott fel Margaret válasza. Aztán a lány ismét megérezte a furcsa bizsergést, és így szólt.
Közelednek.
Anthony előre nyújtotta a kezét, Amos pedig tekintetével követte a mutatott irányt.
Két fokkal balra, Mr. Rhodes, mondta.
Nicholas, Harry és Marcus egy percig figyelték a fiatal mágust, aztán Harry megszólalt.
Én nem tudom, hogy lehet annyira biztos benne.
Crydeben mindenki azt állította, hogy nem valami jó varázsló.
Lehet, hogy varázslónak nem túl jó, de akkor szerint egyszerűen tudja, hogy hol...
Már majdnem azt mondta, hol van Margaret, de ismerve barátja érzelmeit, gyorsan módosított.
Vannak a lányok.
Na akkor meg van győződve arról, hogy Anthony jó nyomon jár. A Puck pedig azt ajánlotta, kövessük Nakor tanácsát. Amos arra kérte a fiatal mágust, hogy naponta háromszor, napkeltekor, délben, illetve napnyugtakor használja a varázslatot, amelynek alapján módosíthatták útjukat. Nakor a hajóorban beszélgetett Kalisszal. Guda gondolatokba merülve áldogált nem messze az aprócska Isalánitól. Harry a látóhatár felé nézett. Egyszerűen nem értem, hogyan lehet képes valaki tájékozódni ezen a végtelen, egyforma vízfelületen, mondta. Nikolász kénytelen kelletlen egyetértett. A kissé éjszakra lebegő bárány felhőktől eltekintve az ég és az óceán egyaránt teljesen üres volt. Semmi sem törte meg a vízfelszín folyamatos mozgását. Az utazás első három hetében, amikor még láttak egy-egy föld darabot, az Alkony szigetek messze elnyúló láncából, amely megtörte a hajózás unalmát. Amint elmúlt az üldözés kezdeti izgalma, az élet rutinszerűvé vált. A feszültség nem csökkent, mert Marcus, ha az időjárás engedte, ketrecbe zárt vadállatként rótta a fedélzetet, rossz időben pedig magában busongott. Nicholas és Harry unaloműzőként, ahol tudtak, segítettek. Ennek eredményeként egészen tűrhető nyílt vízi tengerészekké váltak. A kemény munka és a sovány koszt nyúlánká és karcsúvá tette a fiúkat, és Nicholas szépen lebarnult a napon. Harry fehér bőre először csúnyán leégett, Anthony azonban bekente valami kenőccsel, és mostanra ő is olyan napbarnított lett, mintha világ életében a tengerparton élt volna. Nicholas leborotválta a szakállát, Marcus pedig hagyta megnőni a sajátját, és így már nem volt olyan szembetűnő a hasonlóság a két fiatalember között. A többiek is találtak maguknak elfoglaltságot. Nakor és Anthony sokat beszélgettek a mágiáról, vagy ahogy Nakor következetesen hívta, a trükkökről. Úgy tűnt, Guda egymagában sem unatkozik, bár időről időre jó ízű társalgásba merült Kalisszal. Az utazás hossza mindenkit egyre jobban aggasztott a fedélzeten, mert Amos elrendelte a fejadagok csökkentését. Egyelőre ugyan úgy érezte, élelem tekintetében megfelelően felszerelkeztek, de mivel nem tudhatta, hogy a szárazföld közvetlenül a látóhatáron túlhúzódik, vagy több heti hajóútra tőlük, inkább takarékoskodott. És a szűkös fejadagok miatti éhség mindenkit ráébresztett, hogy tényleg ismeretlen vizeken hajóznak. Az elmúlt egy hónapban semmiféle földet nem láttak. Az utolsó kapcsolatuk az Alkony szigetekkel szánalmas homokpadok és korallzátonyok sorából állt, amelyek még a sziget nevet sem érdemelték meg. Amikor azonban ezeket is maguk mögött hagyták, semmi más nem maradt körülöttük, csak a tenger. Nicholas tudta, hogy az óceánon túl újabb földrész található. Tényként fogadta el, mivel az apjától hallott róla. Most azonban egy hajó fedélzetén állt, a közhiedelem alapján végtelennek nevezett tengeren vitorlázott egy olyan föld felé, ahol a királyság egyetlen lakója sem járt még. Bármilyen keményen tagadta maga előtt is, nem volt képes félretenni kétségeit, mert egy kis hang folyton azt sugdosta a fülébe, talán a tengerészeknek igazuk van, talán a térkép csak beugratás. A matrózok csak két ok miatt maradtak nyugodtak, és végezték a dolgokat türelmesen. A királysági haditengerészetnél alapos képzést kaptak, és Amos határozottan irányította őket. Meg lehet, nem mind hittek abban, hogy a varázsló tényleg meg tudja állapítani az előttük haladó fekete hajó helyzetét, abban viszont valamennyien biztosak voltak, hogy ha létezik olyan ember, akivel képesek oda-vissza átszelni a végtelen tengert, akkor az Trask admirális. Nicholas felnézett a főárbócra. A tetején elhelyezett árboc kosárban őrszem csücsült. Nem remélték igazán, hogy megpillantják az üldözött hajót, mégis felküldtek oda valakit. Amos a lány leírásából kiindulva úgy vélte, Gájáról lehet szó. Ezt a hajó típust leginkább Kvegben használták, olykor evező padokkal, olykor anélkül. Ha a találgatása helyesnek bizonyult, a másik vitorlás lényegesen lassabb lehetett, mint az övé, ezért akár a 10 nap lemaradás ellenére is utolérhették a támadókat, még mielőtt azok befutnának a távoli kikötőjükbe. Nicholas remélte, hogy így lesz, mivel a ragadozó fedélzetén töltött üres óráiban egyre többet ábrándozott az Abigail-lel való találkozásról, és egyre inkább színezgette a képet. Azon kívül Marcang megölésének komor emléke is kísértette. Nem számított, mennyire akarta, nem tágított mellőle az érzés, amikor megmarkolta a szabját, és pengéje mélyen a kalóz hasába hatolt. Még amikor Marcusszal, Henryvel vagy Gudával gyakorolt a tat fedélzeten,
Akkor is feltört benne az a hirtelen különbség, a különös, émeítő érzés, amikor az éles penge lágyhúsba vág, pedig csak acélcsengés közepette hárította soros ellenfele kardját. Már pedig a vérre és a halottra gondolt, kis ilyen rosszul lett. Beszélt a dologról Harryvel és Gudával, de ez sem segített a dolgon. Valahogy piszkosnak érezte magát a történtek miatt. Nem számított, milyen keményen próbálta igazolni maga előtt Marcang megölését. Nem számított, hányszor mondta el magának, hogy ő volt az az ember, aki meggyilkolta a nagynényét. Ő mészárolt le több száz ártatlan polgárt, és ő változtatott egy virágzó várost kiégett romhalmazzá. A fiú képtelen volt belátni, hogy helyesen cselekedett. Azért annyi esze volt, hogy Marcus előtt ne említse kétségeit, mert hogyan sajnálhatna az unokabátyja valakit, aki meggyilkolta az édesanyját és elrabolta a húgát. És senkivel sem beszélt legbelsőbb félelméről, attól tartott, ha a szükség úgy hozza, akkor sem lesz képes újból ölni. Brisa libbent fel a fedélzetre. Nikolász öntudatlanul is elmosolyodott. Soha nem találkozott még a lányhoz hasonlóval, és jól érezte magát a társaságában. Bizonyos értelemben James bácsira, a király egyik tanácsadójára és édesapja barátjára emlékeztette őt. James most a királyi udvar grófja volt, felesége és fia társaságában gyakorta ellátogatott Krondorba. A grófban valami vadság és merészség lappangott a felszín alatt, és Nikolász is hallotta a meséket, hogy gyerekkorában egyszerű tolvaj volt Krondorban. Ugyanezt a vadságot érezte Brissában is, bár nála nem rejtőzött olyan mélyen a felszín alatt. És idegesítő következetességgel tört elő, amikor a lány Marcus körül sertepertélt. Nikolász és Harry összenéztek. A nagyherceg látta, hogy a barátja is vigyorogva figyeli a lányt, aki Marcusra szegezett tekintettel indult feléjük. El sem tudták képzelni, miért, de Brissának nyilvánvalóan tetszett a herceg gyakran mogorva fia. Legalábbis élvezte, ha okkal vagy ok nélkül ugrathatta a fiatalembert. Nikolász nem is mindig volt biztos abban, hogy tényleg ugratásnak szánta-e a provokatív kijelentéseit. A lány akkor igencsak botrányosan viselkedett. A matrózok is maguk közé fogadták. Hiába ragaszkodtak néhányan az ostoba babonához, amely szerint a nők bal szerencsét hoznak a hajóra, a lány a legdurvábbakat is túl káromkodta, majomügyességgel kúszott-mászott a kötélzeten, és ő mesélte a legmocskosabb vicceket a fedélzeten. Kezdetben Amos attól tartott, hogy a fiatalabb matrózok hasznot akarnak húzni a lány jelenlétéből, és ez torzsalkodásra vezethet a legénység tagjai között. Aggodalma azonban alaptalanak bizonyult. A kócos, nagyszemű, vézna teremtést a hajó teljes legénysége idősebb fivérként oltalmazta, és boldogan behúztak volna egyet bárkinek, aki túl tolakodóvá vált volna a húgocskájukkal szemben. És mindegyikük jól mulatott azon, hogyan készteti Brisa újra meg újra pirulásra Marcust. Marcus mellé érve Brisa meglátta a fiatalember beletörődő arckifejezését. Szia, csinos fiú! Szólította meg. Van kedved lejönni velem? Megtaníthatnálak egy-két dologra. Marcus elvörösödve rázta meg a fejét. Nincs, de azért lemegyek. Még nem ebédeltem. A lány elindult utána, de ő hirtelen megfordult. Egyedül! Tette hozzá, és ott hagyta a sértődöttet játszó Brissát. Nikolász és Harry vigyorogva nézett utána. Miért kell állandóan ugratnod? Kérdezte Harry a lánytól. Legalább elfoglalom magam, vonta meg a vállát a másik. Különben nagyon unalmas itt. Azon kívül valami miatt nagyon vonz ez a fiú. Talán azért, mert semmi humorérzéke. Kihívást jelent. Nikolász szerencsésnek érezte magát, amiért a lány nem őt, hanem Marcust pécézte ki magának. Együtt érzett unokabátyjával. A szabad kikötői koldus kész természeti katasztrófa volt. Amikor jól megnézte magának, rájött, hogy Brissa a maga fiúsan egyszerű módján egész csinos. Néhány együtt töltött nap után már látta, hogy a rongyos öltözék és a piszkos megjelenés nem elhanyagoltságot takar, hanem álcázásul szolgál. Egy szabad kikötőhöz hasonló városban egy csinos lánynak az utcán szaladgálni már önmagában is veszélyt jelentett. A védelmező nélkül viszont szinte egyértelmű felhívásnak számított. Itt vagyok, erőszakoljanak meg, vagy dugjanak be egy bordélyházba. A szükségesnél több számmal nagyobb ruhák, és a minden látható bőr felületén díszelgő kosz viszont kevéssé vonzóvá tették a lány, sőt, sokszor és sokan fiúnak nézték őt. Brissa hátratett kézzel fütyörészve őgyelgett egy kicsit odafenn, aztán leballagott a lépcsőn. Nikolász felkacagott. Mi olyan mulatságos? Kérdezte Harry, bár ő maga is jól tudta a választ. Csak azt számolgattam, vajon mennyi ideig tart, amíg Markus visszajön. Egy nap lehet, hogy jól meglepődik az a lány. Kétlem, hogy a mi utcán felnőtt koldus lánykánkat túl sok mindennel meg lehetne lepni, ingatta a fejét a nagyherceg. Kíváncsi lennék, hogy néz neki egy rendes ruhában, töprengett Harry.
Én is épp erre gondoltam, mondta Nicholas. Azt a kocs tömeget leszámítva szép arca van, és gyönyörű a szeme.
Kezdünk megfeledkezni Abigailről, mi? Kérdezte a barátja.
Nicholas elkomorodott.
Nem, felelte hűvösen. Bocs, csak vicceltem. Rossz vicc volt, vágta rá nagyherceg.
Tényleg sajnálom, sóhajtott Harry. Aztán derültebben folytatta. Csak azon töprengtem, hogy néz neki egy olyan ruhában, amilyet Abigail és Margaret viselt az utolsó fogadáson, tudod, aminek az eleje csupa csipkéből áll.
Nicholas nem tudta elfojtani mosolyát. Arra a kivágottra gondolsz, ami anyám szerint botrányosan néz ki?
Harry viszonzásképpen rávigyorgott.
Hát, a Brisának hosszú karcsú nyaka van, és a karja is kecses. Úgy tűnik, nem én vagyok az egyetlen, aki megfeledkezik azokról, akik után kutatunk, tett szemrehányást a nagyherceg.
Ne, azt hiszem igazad van, sóhajtott fel Harry ismét.
Talán csak unatkozom. Minden esetre Brisán kívül egyetlen lányra sem figyeltem fel az utolsó este óta, amikor Margarettel és Abigail-el beszélgettünk. Találkoztam ugyan egyel kettővel, de túl elfoglalt voltam ahhoz, hogy észre is vegyem őket.
Nicholas bolintott.
És még valami, mondta Harry.
Mi?
Kíváncsi lennék, miért Markust szúrta ki magának, és nem engem. A nagyherceg a barátjára pillantva látta, hogy az maga sem tudja, tréfának szánta a kérdést.
Kapitány! Harsant ekkor az őrszem hangja. Embereket látok a vízben!
Merre?
Kiáltott fel neki Émosz. 3 foknyival jobbra az orrtól.
Émosz előre rohant. Mire az orrba ért, Nicholas, Harry és a legénység fele is mögötte tolongott. A vízben apró alakok lebegtek. Az admirális kiköpött.
Rábszolgavadászok, mondta alig titkolt gyilkos haraggal. Aki haldoklik, azt a halaknak dobják.
Az egyikük még él, jelentette az őrszem.
Émosz megfordult.
Ereszenek le egy csónakot, parancsolta. Készüljenek fel a túlélő felszedésére. Ordítsa szél irányba a hajót, Mr. Rhodes.
A vitorlás elfordult, hogy lelassuljanak és leengedhessék a csónakot. A matrózok evezni kezdtek a lebegő holttestek és a túlélő felé, amikor az őrszem felkiáltott.
Cápák!
Émosz elnézett arra, amerre a férfi mutatta és észrevett egy vizet hasító hátuszonyt.
A barna hegyű, tehát emberevő.
Ott van még egy, mutatta Harry egy kicsit arrébb. Lehet, hogy az embereink érnek először a túlélőhöz? Kérdezte Nicholas.
Kézárt dolog, felelt a kapitány. A cápák először egy hullát ragadnak meg, talán van esélye. Furcsa állatok. Lehet, hogy órákig köröznek körülötted, de az is lehet, hogy egyenesen neked rontanak, és abban a pillanatban halára marnak, amikor a vízbe érsz. Képtelenség előre megmondani,
rázta meg a fejét. Talán én elvonhatom a figyelmüket, javasolta Kalisz. Elővette az íjat, és hosszú vesszőt illesztett az idegre. Megfeszítette az íjat, megcélozta a legközelebbi cápát, majd útnak indította a nyilát. Az acélhegyű vessző csak úgy süvöltött a levegőben, és hátuszonya alatt találta el a cápát. Vére szökőkútszerűen tört elő. A 3 másik cápa azonnal elfordult az emberi testektől, és egyenesen vérző társukhoz iramodott.
Szerencsés lövés, intett Émosz feléjük. A cápa bőr nagyon vastag. Olyan, mintha páncélt akarnál nyilvesszővel átütni.
Kalisz letette az íját. Ennek semmi köze a szerencséhez, mondta Kalisz dicsekvés nélkül. A csónakban ülők közben kihalázták a túlélőt, és elindultak visszafelé.
Köteleket leereszteni, parancsolta Émosz.
Mire a csónakkal visszaeveztek a ragadozó mellé, már leeresztve várta őket 2 kötél és egy hinta ágyszerűség. Néhány matróz félig lemászott, hogy segítsenek eligazgatni a hálóban a sebesültet. Mire felhúzták a fedélzetre, Anthony is odaért hozzá. Megszemlélte a férfi arcszínét, felhúzta a szemhéját, majd fülét a mellkasára helyezte. Végül bólintott.
Vigyék le, állt fel mellőle.
Émosz intett 2 emberének, hogy emeljék fel a beteget és vigyék le a legénységi szállásra, aztán a kormány felé fordult.
Elítse vissza a hajót az eredeti irányba, Mr. Rhodes!
Igenis, kapitány!
Érkezett a válasz. Az admirális megvakargatta a szakállát.
Ha még él valaki közülük.
Akkor nem lehetünk túl messze tőlük, egészítette ki Nicholas. legfőjebb 2 napnyira, biccente Témosz. Gyorsan számolni kezdett magában, aztán így folytatta.
Ha nem tévedek, holnap alkonyatra megpillantjuk őket.
Az admirális baljós tekintetét látva Nikolasznak meg sem kellett kérdeznie, mit forgat a fejében.
Ha Émosz utoléri azt, aki felelős Krájdi megtámadásáért, mészárlás várható.
Nikolasz, Márkusz és a többiek napnyugtáig a fedélzeten várakoztak. Émosz Nakkorral és Antonival lement, hogy megnézze a tengerből kihalászott férfit. A nap nagyobb részét odalent töltötték, de semmit sem üzentek a többieknek. Végül megjelent Témosz, és odaintette magához a nagyherceget és unokabátyját. Ők ott hagyták az előfedélzeten összegyűlt társaikat, és átmentek a főfedélzetre.
Él, de éppen hogy csak, mondta az admirális, amikor odaértek hozzá.
Ki ő? Érdeklődött Márkusz.
Ezt mondja, a neve Hawkins, és a Carsey kerékgyártó legénye volt.
Akkor hát tényleg a fekete hajóról dobták ki. Örült meg Nikolasz. Émosz bolintott.
Ezt is mondta, hogy 2 napja lebegett a vízben, mire rátaláltunk. Pirkadatkor a szeméttel együtt dobálják ki a halottakat és azokat, akik túl betegnek látszanak ahhoz, hogy túléljék. Ő egy kihajított, törött ládába kapaszkodott, és így bírta ki. Szörnyűségesen köhög. Anthony szerint ezért dobhatták vízbe. Kész csoda, hogy még él.
Mi van a lányokkal? Kérdezte a nagyherceg.
Csak pletykákat hallott. A kifutás után még az első este elkülönítették őket a többi fogolytól, úgyhogy csak annyit tud, hogy akkor még a fedélzeten voltak, de azóta nem látta őket. Azt állítja, valaki hallotta egy matróztól, hogy a rangjuk miatt jobb szállást kaptak, de nem tudja biztosan.
Vajon utolérjük őket, mielőtt befutnának a hazai kikötőjükbe, admirális? Tudakolta Márkusz.
Igen, ha csak nem vagyunk közelebb a szárazföldhöz, mint gondolnám.
Miközben a nap eltűnt a látóhatárról, folytatta.
Másféle a víz színe, és mélynek látszik. De fogalmam sincs, hol lehetünk valójában,
fűzte hozzá felnézve.
Olyan a csillagok állása, amilyet még sohasem láttam. Néhány légi ismerős már 1 hónapja eltűnt az északi látóhatár mögött, viszont számomra ismeretleneket látok a déli égbolton. De ha jól emlékszem arra a térképre, akkor még jó ideig kell hajóznunk, mire elérjük a barátaink kikötőjét.
Ezek szerint hosszú útunk lesz, állapította meg Márkusz.
E közel 4 hónap Grondorból annak a földrésznek az északi széléig, ha nem tévedek. Több mint 2 hónapnyira járunk szabad kikötőtől, így azt hiszem 2 hetünk lehet még a partig, magyarázta Émosz. Feltéve, hogy Antoninak igaza van az útirányjal kapcsolatban,
ingatta a fejét. Lepillantott a fedélzetre, mintha csak keresztül akarna látni a deszkákon egészen a Carsey betegágyáig.
Bár odalen fekvő fél halott barátunk léte arról tanúskodik, hogy Antony legalábbis ennyire ért a mágiához.
Nem lesz gond a visszaúttal, aggódott Nikolasz. Émosz a fejét rázta.
Szélirántól függően ugyan, de vissza tudom gombolítani a megtett utunkat. Minden este feljegyzem az aznapi feltételezett útirányunkat és sebességünket. Elég régen foglalkozom ilyesmivel ahhoz, hogy a becsléseim viszonylag megbízhatóak legyenek. Igaz, hogy az égbolt megváltozott, de bejelöltem az új csillagképeket, meg hogy az ismerősek hol kelnek fel esténként. Némi munkába fog ugyan kerülni, de valahol a Kesi Elariel és Krájdi között fogunk partot érni, amikor visszatérünk.
Azzal visszament a kapitányi hídra, és magára hagyta a 2 fiatalembert gondolataikkal. Antony nyúzottan, kimerülten érkezett a fedélzetre. Nakkor mögötte lépkedett. Hogy van? Érdeklődött Nikolasz.
Rosszul, felelte a fiatal varázsló.
A rabszolga vadászok értenek a mesterségükhöz, folytatta keserűen. Még ha felépül, akkor sem lesz többé egészséges ember, és egészen bizonyosan nem venné meg senki. Mikor tudjuk meg, hogy rendbe jön-e? Antony Nakkorra nézett, végül így szólt. Ha túléli ezt az éjszakát, komoly esély van rá.
Azt hiszem, rajta múlik,
vonta meg a vállát az Isalani.
Nem értem, mondta a nagyherceg.
Tudom,
somolygott Nakkor.
Amikor majd megérted, nem fáj többé a lábad.
Az alacsony férfi könyökénél fogva átvezette Antonit a hajó túloldalára, ahol 2-esben maradhattak. Nikolasz Henryre pillantott, aki megvonta a vállát.
Gyakoroljunk egy kicsit, mondta, azzal előhúzta szabjáját. Mire utolérjük azt a hajót, olyan éles akarok lenni, mint ez a kard. A nagyherceg bólintott, közösen kijelölték a fedélzet egy darabkáját, és pengeváltásba kezdtek. Nakor egy ideig a vívókat figyelte, aztán Antonihoz fordult.
Jól csináltad, varázsló, dicsérte meg.
A fiatalember kimerülten simította végig az arcát. Köszönöm, csak abban nem vagyok biztos, hogy te mit csináltál odaben.
Néhány trükköt. Olykor nem a testnek van szükség egy gyógyításra. Ha az ember gyakorolja, nem csak a felszínt látja meg a többiekben. Beszélgettem a szellemével.
Mintha egy papot hallanék, húzta el a száját Antoni. Nakor vadul rázta a fejét.
Nem, ők a lélekre gondolnak.
A kis emberke néhány pillanatig azon tűnődött, mit mondjon, aztán így folytatta.
Csukd be a szemed!
Antoni engedelmeskedett.
Mondd meg nekem, hol van a nap?
A fiatalember előre mutatott a hajó orra fölött.
Ugyan?
Bosszankodott az iseleni.
Azt kérdem, hol érzed?
Az arcomon.
Reménytelen,
mondta Nakor még bosszúsabban.
Mágusok! Teljesen összezavarják az elméteket csillagdokban, ostobaságokkal tömik a fejeteket.
Antonit általában szórakoztatta a kisember, most azonban túlságosan elfáradt. Miféle ostobaságokkal? Nakor elgondolkodva ráncolta a homlokát.
Ha vak lennél, meg tudnád mondani, merre jár a nap?
Nem tudom, felelte a fiatal varázsló. A hajó megremegett, mivel Émosz a szélirány változtatása miatt enyhe korrekciót rendelt el.
Egy vak ember is érzi a nap melegét az arcán, és belenézhet,
magyarázta az Isalani. Rendben, ezt elismerem, felelte Antoni.
Igazán nagy lelkű dolog tőled,
csattant fel Nakor.
Megint csukd be a szemed. Érzed a napot?
A fiatal ember az orr felé fordulva így szólt. Igen, arra felé melegebb van.
Jó, kezdünk eljutni valahová. És hogyan érzed a napot?
Vigyorodott el. Nyitotta ki a szemét meglepetten. Nem tudom, egyszerűen csak érzem.
Hiszen ott van fönn,
mutatott Nakor a délutáni égbolton lebegő napra. Meleget ad? Próbálkozott Antoni. Somolygott a kisember.
És a levegőt érzed?
Nem, úgy értem, csak a szelet érzem.
Tehát nem látod a levegőt, de érzed?
Néha. Nakor tovább vigyorgott.
Ha tudod, hogy léteznek olyan dolgok, amiket nem látsz, nem létezhetnek-e olyan dolgok is, amiket nem látsz, és nem is tudsz róla?
De azt hiszem igen, zavarodott meg Antoni. Az Isalani a korlátnak dőlve megigazította elmaradhatatlan zsákját. Kinyitotta és előhúzott belőle egy narancsot.
Kérsz egyet?
Antoni kért, aztán megkérdezte. Hogy csinálod ezt?
Mit?
Hát, hogy mindig van benne narancs. Majdnem 4 hónapja már, hogy elindultunk Rydie-ből, és nem tűnt fel, hogy egyet is vásároltál volna azóta. Akkor elvigyorodott.
Ez egy...
Tudom, trükk, de hogyan csinálod?
Te varázslatnak hívnád.
De te nem, ingatta a fejét a fiatalember.
A mágia nem létezik,
erősködött Nakor.
Nézd, úgy van, ahogy mondtam. Vannak dolgok, amiket nem láthatunk, de attól még léteznek.
Karjával nagy kört írt le maga előtt.
Ha így csinálsz, érzed a levegőt.
Aztán összedörzsölte mutató és hüvelykujját.
Ha pedig így, akkor nem érzed.
Az óceánra pillantva folytatta.
A világegyetem nagyon különös anyagból épül fel, Antoni. Én nem tudom, mi ez az anyag, de olyasféle, mint a nap heve, vagy a szél. Néha képes vagy megérezni, sőt, akár meg is mozdíthatod.
Folytasd, kérte kíváncsian a fiatalember.
Már gyerekkoromban is ismertem néhány trükköt, olyasféléket, amelyek elszórakoztatták a falu népét. Paraszt lett volna belőlem, mint az apámból, meg a fivéreimből, egyik nyáron azonban egy varázsló utazott keresztül a falunkon, aki gyógyszereket és varázslatokat árult. Nem volt egy nagy mágus, de engem elbűvöltek a trükkjei. Érkezése estéjén ott hagytam az apám házát, elmentem hozzá és megmutattam neki néhány trükkömet. Ő megkérdezte, nem akarok-e a tanítványa lenni. Így hát vele mentem, és soha többé nem láttam a családomat. Évekig vele maradtam, amíg rá nem jöttem, hogy az én trükkjeim jobbak, mint az övéi, és hogy többre is képes lehetnék. Akkor felkerekedtem, és a saját utamat jártam.
A narancsba mélyeztve az ujját, lehúzott egy darabot a héjából. Beleharapott a gyümölcsbe, és amíg megrágta, nem beszélt tovább.
Évekkel később, folytatta aztán, Elvetettem a mágia összes külsőségét, mert rájöttem, hogy anélkül is képes vagyok mindenfélére, hogy kántálnék, porokat szórnék a tűzre, jeleket rajzolnék a földre, vagy más efféléket csinálnék. Egyszerűen csak sikerültek. De hogyan? Nem tudom, vigyorgott. Látod, azt hiszem, Pág nagyon okos ember, és nem azért, mert akkora hatalma van, hanem mert tudja, mennyi mindent nem tud még. Megérti, hogy átlépte oktatása korlátait.
Nakor Anthonyra kacsintott.
Azt hiszem, te is képes lennél túllépni a tanultakon, ha megértenél egyetlen egy dolgot.
Mit?
Hogy a mágia nem létezik. Csak az az anyag létezik, amelyből a világegyetem felépül. Mágiának azt nevezik a legkevésbé felvilágosult emberek, amikor valaki manipulálja ezt az anyagot.
Egyszerűen csak anyagnak hívod? Nincs valami neve ennek a mágikus elemnek?
Nincs, nevetett Nakor. Én mindig csak anyagként gondoltam rá, és különben sem mágikus.
Az Isaláni feltartotta a hüvelyk és mutató ujját, de olyan közel egymáshoz, hogy éppen csak nem értek össze. Közben még egyet harapott a másik kezében tartott narancsból. Teli szájjal beszélni kezdett.
Képzelj el egy ekkora területet, és most képzelj el egy fele ekkorát. Felezd meg még egyszer, és még egyszer. Képes vagy egy ilyen pirinyót elképzelni?
Hát nem hinném, ismerte el Anthony.
A bölcs ember ismeri a saját korlátait, szélesedett Nakor mosolya. De ha így is van, képzeld el ezt a területet, helyezd el benne magadat, és képzeld el, hogy ez hatalmas. Akkora, mint a legnagyobb terem, amit életedben láttál, és tedd így az ujjadat.
Tartotta fel megint a kezét.
Aztán kezd újból, és csináld végig megint. Az utolsó hely már igazán aprócska lesz, de ott találhatod meg az anyagot.
Az tényleg kicsi, ismerte el Anthony.
Ha az ember megnézhetné, hát ott meglátná.
Hogyan fedezted fel ezt az anyagot?
Én már kisfiúként is képes voltam bizonyos trükkökre, csak úgy magamtól. Rakoncátlan kölyök voltam. Hol felborítottam egy vödör vizet, hol feltettem az alvó macskát a tetőre. Apám, aki fontos személyiségnek számított a falunkban, elküldetett Sindlai városába. Davlu, a királyságban őt hívjátok bánátnak, rendjének egyik papjáért, mivel azon a vidéken, ahol felnőttem, úgy ismerik őt, mint csíntevőt. Apám bizonyos volt benne, hogy egy pajkos szellem vagy démon háborgat bennünket. Amikor forró parazsat raktam a pap feneke alá, lelepleződtem. A pap megmondta az apámnak, hogy verjem meg, amit ő meg is tett, aztán megígértették velem, hogy ezentúl jól viselkedem. És ezt többnyire be is tartottam.
Ismét megvett egy falat narancsot, majd folytatta.
Mindazonáltal egész életemben azt láttam, hogy azért vagyok képes bizonyos dolgokra, amelyeket trükköknek nevezek, mert tudom, hogyan kell manipulálni azt az anyagot.
Képes vagy másokat is megtanítani erre? Kérdezte Anthony.
Éppen azt próbáltam elmagyarázni a csillagdokiaknak, amikor ott jártam, hogy bárki megtanulhatja.
A fiatal ember megrázta a fejét. Azt hiszem, én kudarcot vallanék, ha megkísérelné megtanítani rá.
Hiszen már tanítalak, nevetett Nakor. Ezzel az anyaggal beszélgettem odalenn a betegemberben. Minden tele van energiával, vagyis ezzel az anyaggal.
Ekkor kinyitotta a zsákja száját.
Nyújj bele, és vegyél ki még egy narancsot, kérte.
Anthony belenyúlt a zsákba. Hát nincs benne semmi, csodálkozott.
Egyszerű trükk, mondta a másik. Hunyd be a szemed!
A fiatal varázsló engedelmeskedett.
Érzed azt a kis hasadást az alján, a tőlem távol a belső oldalon?
Nem.
Keresd csak! Nagyon vékony, tényleg nehéz észrevenni. Próbálj meg a nagy ujjad hegyére koncentrálni, csak húzd végig a körmedet a szöveten. Érzed már?
Anthony hosszú összpontosítás után megszólalt. Azt hiszem, találtam valamit.
Finoman húzd hátra felém a szövetet.
Azt hiszem, elvesztettem. Nem, megvan.
Amikor elhúztad a szövetet az útból, nyújj be a lyukon, és egy narancsot fogsz érezni a kezed alatt.
A fiatalember lejjebb nyúlt, és megfogott egy narancsot. Előhúzta, és kinyitotta a szemét.
Tehát ez egy trükk.
Nakor levette a zsákot a válláról, és odaadta Anthonynak.
Nézd bele!
Alaposan megvizsgálta a vastagon bélelt gyapjú zsákot, és végül így szólt. De hát nem látom a rejtett alját, majd végig tapogatta a szövetet. És azt sem érzem, hogy lenne benne valami elrejtett tárgy.
Nincs is, kacagott Nakor. Félrehúztad az anyag egy rétegét, és találtál egy keskeny átjárót egy másik helyre.
Hová?
Egy asuntai raktárházba, ahol dolgoztam egy ideig. Egy gyümölcskereskedő tulajdona, és ha átnyúlsz a lyukon, a kezed éppen egy hatalmas konténer fölött bukkan elő, amelyben a kereskedő narancsot tart.
Hát így csinálod, nevetett Anthony. Hiszen ez egy rés.
Azt hiszem, igen, vont vállat Nakor. Nem tudom. Minden esetre nem úgy működik, mint a rések, már amennyit tudok róluk. Inkább olyan, mint az anyag egy repedése.
De miért egy gyümölcskereskedőt választottál? Miért nem egy kincstárat?
Mert amikor először kipróbáltam a trükköt, éppen ez jutott az eszembe, és azóta sem tudom elmozdítani onnan.
Nem tanította senki, hogy hogyan kell, jegyezte meg Anthony.
Talán igazad van. A varázslás azonban nem egyéb, mint hogy olyan irányba tereled az elmédet, ahol az képes manipulálni az anyagot. Egyszerűen csak nem tudtad, hogy ezt csináltad. Szerintem Pág rájött erre. Őt nem köti sem a széles ösvény, sem a keskeny ösvény, sem más efféle ösvényes ostobaság. Ő tudja, hogy az ember egyszerűen csak kinyúl, megragadja az anyagot, és tetszése szerint mozgatja.
Anthony ismét felnevetett. Ha, a kereskedőnek nem hiányoznak a narancsok?
Nagyon nagy hordóval van neki, és csak néhányat veszek belőle naponta. Azon kívül csak hetente egyszer-kétszer mennek be oda a munkások. Az egyetlen nehézséget az jelenti, amikor tárgyakat rejtek az edény tetejére, hogy a zsák üresnek tűnjön, amikor átkutatják. Egyszer néhány aranypénzt is beletettem. Azt hiszem, másnap volt egy nagyon boldog munkás abban a raktárban.
A fiatalember már éppen mondani akart valamit, amikor kiáltás hallatszott az árbockosárból.
– Ajó a láthatáron!
– Merre?
– kérdezte Amos a kapitányi hídról.
– Pontosan előttünk, kapitány!
Mire az admirális előre sietett az orba, már ott találta a szemüket meresztő többieket.
Ott van, mutatta Kalisz.
Nikolász a lenyugvó nap miatt hunyorogva észrevett egy kis fekete pöttyöt a horizonton.
Ők azok, kérdezte. Hát csak ami Anthony barátunk meg nem lepett bennünket valami illúzióval. Akkor igen,
felelte Amos.
Mikor érjük utol őket?
Kíváncsiskodott Harry. Amos megdörzsölte az arcát.
Nehéz lenne megmondani. Várjuk meg, mennyi távolságot faragunk le az éjszaka folyamán, akkor könnyebben meg tudom becsülni.
Aztán hátrafordulva elkurjantotta magát.
Legyen még egy őrség a fedélzeten, egy pedig az orban ma éjjel, Mr. Rhodes. A különös éberséggel figyeljenek a fényekre.
Igenis, kapitány, érkezett a válasz.
Most pedig várni fogunk,
mondta végül Amos a közelében állóknak.